mert nap és pajzs az Úr Isten, kegyelmet és dicsőséget áld az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregek Ura, boldog ember az, aki bízik benned. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Folytassuk csendes imádsággal. Hódolunk előtted, mennyei atyánk, hogy te olyan Úr vagy, aki a legtitkosabb terveidet is, ha szükséges, bármikor kijelented, végbe viszed, beteljesíted minden szavad, és áldunk, Urunk, hogy csak ugyan még a bajok és a nehézségek idején is te tudod, hogy mit akarsz és miért. Hadd imádkozzunk, Urunk, éppen ezért a Japánban élő keresztény testvéreinkért, akiknek mostanában nagyon nehéz. Kérünk, hogy ők is merjenek bízni benned, és a katasztrófa közepette is merjenek rád tekinteni, várni a megoldást, csendben hordozni a bajt. És kérünk téged, hogy adj szabadulást, adj végévényes megoldást azon a helyen. Köszönjük, Urunk, hogy mi itt csendben lehetünk, minden baj és veszedelem nélkül. Ugyanakkor azt is megvalljuk, hogy lehetett a mai napon is számunkra nehézség és teher. Urunk, a lelki bajokat sem könnyű hordoznunk. Kérünk téged arra, hogy merjünk bízni benned. És hadd lehessünk, Urunk, mint közösség is benned bízó gyülekezet. Add, Urunk, hogy együtt is ragaszkodjunk a te utadhoz, a te akaratodhoz. Csak akik ismernek bennünket és látják a szeretett közösséget a gyülekezetben, azok is láthassanak téged meg rajtunk keresztül. Kérünk arra, Urunk, hogy szólj ma is hozzánk személyesen. Szeretnénk cselekedni is azt, amit mondasz. Jézus Krisztus érdeméért, atyánk. Amen. Mózes 4. könyvéből olvasom Isten írott igéjét, a 32. rész első versétől kezdődően. Mózes 4. könyve, 32. részének első versétől így szól az Úr írott igéje. Rúben és Gád fiainak igen sok jószága volt, amikor látták, hogy Jazér és Gileád földje mennyire jószágtartásra való hely, akkor Gád és Rúben fiai oda mentek Mózeshez és Eleázár paphoz, meg a közösség vezető embereihez, és ezt mondták. Atárót, Díbón, Jázér, Nimrá, Hesbón, Eláli, Szebám, Nebó és Beón, az a föld, amelyet megvert az Úr Izrael közössége előtt, jószágtartásra való föld, szolgáidnak pedig van jószáguk. Ha jó indulattal vagy hozzánk, mondták, hadd kapják meg szolgáid ezt a földet örökségül, és ne vigyél át bennünket a Jordánon. Mózes ezt felelte Gád és Rúben fiainak. Ti itt akartok maradni, amikor testvéreitek harcba vonulnak? Miért akarjátok elvenni Izrael fiainak a bátorságát attól, hogy átkeljenek arra a földre, amelyet az Úr adott nekik? Atyáitok is így cselekedtek, amikor elküldtem őket Kádes-Barneából, hogy megtekintsék az országot. Fölmentek az Eskol völgyig, és megnézték az országot, de elvették Izrael fiainak a bátorságát attól, hogy bemenjenek abba az országba, amelyet nekik adott az Úr. Ezért fellángolt az Úr haragja azon a napon, és így esküdött meg, az Egyiptomból feljött férfiak 20 évestől fölfelé nem látják meg azt a földet, amelyet esküvel ígértem oda Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, mivel nem követtek engem tökéletesen. Kivéve Kálebot, a kenízi Jefunné fiát és Józsuét, Nun fiát, mivel ők tökéletesen követték az Urat. Fellángolt az Úr haragja Izrael ellen, hagyta őket bolyongani a pusztában 40 évig, míg ki nem pusztult az az egész nemzedék, amely olyat követett el, ami nem tetszett az Úrnak. És most ti, vétkes emberek fajzata, atyáitok nyomdokába léptek, hogy még növeljétek az Úr Izrael ellen fellángolt haragját. Ha elfordultok tőle, még tovább hagyja népét bolyongani a pusztában, és az egész népnek vesztét okozzátok. Ekkor közelebb léptek hozzá, és ezt mondták, csak juhaklokat építünk itt a jószágnak, meg városokat a családunknak. De mi magunk hamarosan fölfegyverkezünk, és megyünk Izrael fiai előtt, még be nem visszük őket a területükre. Csak a családunk lakjék megerősített városokban, az ország lakosai miatt. Nem térünk vissza házainkba, amíg meg nem kapja minden izraeli a maga örökségét. Hiszen mi nem akarunk velük együtt örökséget kapni ott a Jordánon túl, mert már jutott nekünk örökség a Jordánon innen, keleten. Mózes így felelt nekik, ha így cselekszetek, ha fölfegyverkeztek a harcra az Úr színe előtt, és át kell a Jordánon minden fegyveres ember az Úr színe előtt, amíg ő ki nem űzi ellenségeit maga elől, és ha akkor tértek vissza, amikor meghódol az a föld az Úr előtt, akkor ártatlanok lesztek az Úr és Izrael szemében, és örökségül kapjátok ezt a földet az Úrtól. De ha nem így cselekeztek, vétkeztek az Úr ellen. Tudjátok meg, hogy utolért benneteket, vétketek büntetése. Építsetek városokat családotoknak és aklokat nyájaitoknak, de amit kimondtatok, azt tegyétek meg. Akkor ezt mondták Gád és Rúben fiai Mózesnek. Úgy cselekszenek szolgáid, ahogyan te parancsolod, Urunk. Családunk, asszonyaink, jószágunk és mindenféle állatunk itt marad Gileád városaiban. Szolgáid pedig mindnyájan fegyveresen hadba vonulnak az Úr előtt, ahogyan te, Uram, kívánod. Mózes parancsot adott Eleázár papnak és Józsuénak, Nun fiának, meg az izraeli törzsek családfőinek, és ezt mondta nekik, ha Gád és Rúben fiai átkelnek veletek a Jordánon, mindnyájan fölfegyverkezve a harcra az Úr színe előtt, és ha majd meghódol az a föld előttetek, akkor adjátok nekik Gileád földjét örökségül. Ha azonban nem kelnek át veletek fegyveresen, akkor köztetek kapjanak örökséget Kánaán földjén. Gád és Rúben fiai így válaszoltak. Úgy cselekszünk, ahogyan az Úr meghagyta szolgáidnak. Mi átkelünk fegyveresen az Úr színe előtt Kánaán földjére, de birtokunk legyen itt, a Jordánon innen. Ismét hallottuk Káleb nevét, akiről pár alkalommal már a prédikáció üzenete szólt. Ez a bibliai történet ezért is fogott meg engem, mert hallottam azokat a bátorító üzeneteket múlt csütörtökön is például, ami ennek a hívő embernek az élet példáján látható. Ebben a részben Rúben, Gád utódai, törzsi utódai, illetve Manassé féltörzse a folytatásban olvasható szakasz szerint utódai szerepelnek. És mint észrevehetjük, ismét gondot okoz Rúben törzse Mózesnek, a lelki vezetőnek, illetve az Úr népének. Rúben törzséből származtak azok, akik a kórachi lázadás idején fellázadtak Mózes ellen, meg Áron ellen. És ahogy hallottuk a történetből, a lelki vezető Mózes kérésüket is úgy értelmezi, hogy amögött rossz szándék, gonosz szándék van, ami ártani fog. Viszont a beszélgetésből, a tárgyalásból kiderül, hogy nincs semmi gonosz szándék, tisztázni kellett csupán a vágyakat, a kérdéseket, és kiderül a végén, és majd erről olvasunk a Mózes 4. könyve utolsó szakaszaiban is, meg a Mózes 5. könyvében, csak ugyan ezeknek a törzsi tagoknak a vezetésével Izrael népe eléri azt, amit Isten ígért neki. Isten népe egysége a fő kérdés a mai történetben. Miért fontos egységesen követni az Úr akaratát? Ez lesz az első fontos üzenet. Aztán mit is jelent az, hogy az Úr előtt, vagy az Úr színe előtt egy egységben, egy egységnyi közösségben ott lenni, akkor is, amikor még nem teljesedik be az ígéret, illetve Isten hogyan teljesíti be az ígéretét az ő népe egységére nézve is, hogyan bátorítják ennek a két és fél törzsnek tett ígéretek az összes többi ígéretre való várakozását. Egységben követni az Urat. Hallottuk, hogy Mózes, Eleázár, meg Józsué, illetve a nép vezetői előtt zajlik ez a tárgyalás. Tehát a pusztában vándorló nép mostanra már nagyon közel van az ígéret beteljesedéséhez. Mózes is nem sokára meghal. Elfoglalták már Szíhón és Óg királya országát, ott vannak Kánaán földje határán, ajándékba kapták az említett két király földjeit, és mint megtudtuk, ezek a földek voltak nagyon vonzók ennek a két törzsnek, illetve majd Manassé törzse felének. Isten megáldotta ezeket a törzseket abban, hogy nagyon sok jószáguk, marhájuk volt. És ezek a földek gazdagok voltak a legelőbben. Ezért nagyon logikusan és emberileg érthető módon ők úgy érezték, itt lenne a legjobb lakni. Nem tudom, hogy arra nem gondoltak esetleg, hogy ha az Úr a Jordánon túli helyre nézve azt mondta, hogy tejjel és mézzel folyó, akkor esetleg ott nem találnának-e még gazdagabb legelőjű földeket, de úgy tűnt, hogy ők a mában Isten ajándékaként kapott két király földjét úgy értelmezték, ez lenne a legjobb számunkra. Viszont kiderül az is a történetből, hogy bármennyire is közel van az ígéret beteljesedésének az ideje, a beteljesedéshez harcolniuk kell majd. Ezt tudjuk is a Józsué könyvéből. Az Úr harcon keresztül adta nekik azt a földet. A harcot az Úr végezte, ebben volt a népe eszköze, és ami fontos, teljes egységben kellett mind a 12 törzsnek harcba menni. És itt volt a gond, hogy Rúben és Gád törzse vágya, kérése úgy tűnt veszélyezteti az ígéret beteljesedését. Hiszen ha ők nem lesznek ott a néppel, akkor nem lesz övék az ígéret földje. Nekik a Károli fordítások Bibliában szerepel a 32. rész első versében egy íme szócska, így hangzik. Rúben fiai pedig és Gád fiai igen sok jószággal rendelkeztek, amikor látták a Jázér földét és a Gileád földét, hogy íme az a hely marha tartani való hely. Számukra az íme szócska az akkor és ott látott, tehát már nem ígéretnek tartható, hanem már beteljesedett ígéretnek tapasztalható tényt jelentette. Ő nekik ez a föld megfelel. Ez is az ígéret földje lehet nekünk. Mi erre vágyunk? Tény az viszont, hogy a folyó másik oldalára vonatkozott az Úr mindenkori ígérete. A Jordán folyónak a nyugati oldala az ő szempontjukból. Megnyugodni és letelepedni az Úr akkori ígéretei szerint majd csak ott lehetett. Ők a jelenben érzik azt, hogy mi már itt is megnyugodhatunk és letelepedhetünk. És ezt az őszinte vágyukat elmondják Mózesnek és a többieknek. Nem derül ki igazán a bibliai szövegből, hogy amikor ezt a vágyukat elmondták, akkor valóban mi volt a szívükben. Az tény viszont, hogy Mózesnek nagy fájdalmat okozott az, amit hallott. És ő mindenképpen negatívan értelmezte. Ezért mondta, hogy ti nyugalomba, békében akartok lakni, testvéreitek meg menjenek harcolni. A másik fontos elszomorító igazság, hogy ahogy ti most viselkedtek, hallottuk a hosszú történeti elemzésből, gyakorlatilag ugyanaz fogja okozni, mint amit annak idején az atyáitok tettek, az a 12 kém közül a 10. Eltántorítjátok a testvéreiteket is attól, hogy Isten népe örökölje az ígéretet. Itt vagyunk már az ígéret beteljesítése küszöbén, és a végén minden elveszhet. Szomorú példa volt valóban, emlékszünk a kémek idején, Amikor a kémek rossz hírt hoztak, ők félelem miatt tették. Mózes a mostani utódokkal úgy beszél, hogy ti pedig a kényelem miatt akarjátok föladni az ígéretet. Nem akartok bemenni, mert a kényelmet akarjátok választani. És ez rossz hatása lesz a többiekre. Akkor esetleg ők is azt mondják, hát van itt már föld, maradjunk inkább itt. Ezt a földet is Istentől kapták ajándékba. A félelem is, meg a kényelem is gátolhatta volna, a kémek idejében a félelem gátolta is Isten ígéretet beteljesítő munkáját. Most a napokban találkoztam Pályi Ferenc testvérünkkel, aki emlékszünk, hogy a házas és családos szolgálatban nagyon fontos szolgálatot végezés. Ő mondta el személyes beszélgetésben, pár percben, hogy sajnos több olyan hívő házas pár van, akik addig, amíg nem házasodtak össze, ott voltak a maguk gyülekezeteiben, szolgáltak, aztán amikor megtalálták egymást, akkor már csak magukkal foglalkoztak, elkényelmesedtek. De itt még nincs vége, a szomorú ezután jön, és bizony a hívő házaspárok, az ilyen hívő házaspároknak a házassága ellaposodott, kiszáradt. Mert magukat egymást boldogították, csak nem vágyakoztak a barátok közösségére. Nem voltak ott a gyülekezet közösségében. Ők nagy ajándékot kaptak egymásban Istentől, de annyira magukkal kezdtek foglalkozni az ajándékkal, amit az Úrtól kaptak, hogy így az Úr népével való közösségük megromlott. Nem voltak jó példák egyáltalán azok számára, akik még nem kaptak társat Istentől. Hadd mondjak egy pozitív példát is. Az utóbbi hetekben láttam többször is hétközben, jöttek a legfiatalabb ifjúsági csoportból, az Onézimusz ifjúsági csoportból fiatalok segíteni a takarításban, a pakolásban, mert szerettek volna Isten népe munkájában így is részt venni. Közülük jó páran, fiúk közül segítenek a gyerekmisszióban is már. Még nem gyermekisten tiszteletet tartanak, de játszanak a gyerekekkel, sport délelőttön, délutánon ott voltak. És nyáron is majd jönnek segíteni. Idősek és fiatalok, tehát a náluknál idősebbek és a náluknál fiatalabbak között is valamilyen módon úgy érzik, szeretnének a közösség számára áldássá lenni. A korosztályok nem elszigetelődnek egymástól, az új szövetség időben sem, hanem egymást kiegészítjük. Vajon a nyári csendes heteinken lesz-e probléma a konyhai szolgálattal, vagy nem? A konyhában az asszony testvérek segíthetnek majd. A gyerekheteken mindig megvannak a konyhás nénik. De vajon lesznek az ifjúsági heteken is? Nem könnyű feladat. Én azért tudom, mert én egyszer kukta voltam tanyán. Ez volt az első, életem első szolgálata. Nem könnyű feladat. De Isten népe között nagy hasznot jelent, és nagyon fontos. Nekünk nem kell Kánaán földjét elfoglalni, bemenni. Nekünk az Isten ígéretei, mint közösségre vonatkozó ígéretek, az új szövetségi Isten népe között valósulnak meg. És ezeket a példákat azért szerettem volna elmondani, hogy ma is lehet olyan, hogy egymást bátorítjuk, erősítjük, vagy esetleg elszorul a szívünk, amikor azt látjuk, hogy vannak olyan testvéreink, akik nem annyira érzik a gyülekezetet közösségüknek, nem nagyon akarják vállalni az egységet a testvérekkel. Mert lehet kényelmesen is élni az új szövetségi időben is. Ruben és Gád törzséről azt olvassuk, hogy ők nem akartak így élni. De Mózesnek, a lelki vezetőnek az első reakciójából mégis ez látszik, hogy ő úgy érezte, hogy ezek a törzsi tagok nem akarnak bemenni az ígéret földjére harcolni, menjenek a többiek, mi most már inkább nyugalomban hagyjunk. Élvezzük az isteni ígéret beteljesedését. És itt van egy fontos igazság, a pusztai vándorlás ideje nem az ígéret beteljesedésének az ideje még. És ez ma is így van. Itt a földi életben Isten nem azért ad bennünket, hogy élvezzük, annak az ígéretnek, a beteljesedésnek az örömét, ami majd akkor jön el, ha eljön az Úr Jézus. Isten az ő népét azért tartja a földön, mert terve van vele. A földi életünk, hívő életünk is, mint közösség életünk is a pusztai vándorláshoz kell, hogy hasonlítsam. Vannak ajándékok, amiket már a pusztában is tapasztal Isten mindenkori népe, de még nem a beteljesedett ígéretek ideje jött el. Még nem a nyugalom ideje jött el. Akkor is, ha vannak nagyon szép földek, nagyon kellemes időszakok, idők, a pusztai vándorlás az a vándorlás ideje, nem a letelepedés ideje még számunkra sem, és hogy mondjam még egyszerűen, az a harcok ideje. Menni kell harcolni. A testvéreink biztos, hogy mennek harcolni, vigyázzunk, hogy nehogy mi kimaradjunk a lelki harcokból, a testvérekkel együtt. Mert az Úr követése Mózes szavai szerint az azt jelenti, hogy amit ígért nekünk Isten, azért meg kell harcolnunk. Még egy példát hagyd mondjak, ez még eszembe jutott, azért, mert most a héten az Inforádiót hallgatva panaszkodott a orvosi kamara elnöke, hogy milyen nagy létszámba mennek magyar orvostan hallgatók, vagy orvosi egyetemet végzettek külföldre. Nem kelet felé, hanem nyugat felé inkább. És az jó, hogy mennek tanulni, mert nagy ajándék, hogy lehet külföldön tanulni, az a szomorú, amikor ott maradnak. És ő így mondta, hogy nem jönnek haza. Mert családot alapítanak, ott karriert érhetnek el, sokkal jobb körülmények között lehetnek orvosok nyugaton. És ő szomorúan megjegyezte, hogy ennek nagyon szomorú következményei lesznek évtizedekre menőleg. És az jutott eszembe, hogy vajon a hívő, keresztény orvostan hallgatók, nem csak a pasarítiek, a hívő keresztény orvostan hallgatók, ha kimennek külföldre tanulni, ott elvégezni azt, amit szeretnének, akár több évig is, hazajönnek-e majd, vagy sem. Magyarországon is szükség van hívő orvosokra. És Isten népének a munkája, Isten népének a munkája nem csak a templomban zajlik, hanem például a kórházakban, meg a házi orvosi rendelőkben. És egy hívő orvos óriási missziói területet tudhat magának. Amikor Berka Barbara testvérünk, aki a Filemon ifjúsági csoport vezetője volt, feleségül ment Kárpátalján egy lelkész barátomhoz, akkor ő vállalta azt, hogy a budapesti karriert feladja, nagyon nagy karrier vált rá, egy professzor mellett, de ő azt feladta, és azt mondta a orvos kollégáknak, amikor búcsúzott, hogy ő megy misszióba. Orvosként mondta ezt, orvosként megy misszióba Kárpátaljára. És ha majd testvérek esetleg meglátogatják Bereg Dédán őket, láthatják, hogy tényleg nem nyugati szintű orvoslás vált rá Kárpátalján egyáltalán, ő most nem is munkálkodhat még, mint orvos. De ő oda ment, mert Isten ügyét akarta szolgálni, akkor ott lelkész feleségként. Ez a példa is arra szeretne utalni, hogy ma sem mindegy, hogy valaki, aki hitben jár, és a maga helyén ott van Isten népe között, csak ugyan tudja, hogy hol a helye. Hol az ő lelki harca, és hol van a fizikai harcainak a helye. Rúben és Gád fiai, amikor azt mondták, hogy mi szeretnénk itt letelepedni, mert itt olyan jó, és minden megfelelő, őbenük semmi rossz indulat nem volt, úgy tűnik a történet folytatásából, de a lelki vezetőnek először mégis negatív érzései voltak. Ezért fontos a folytatás. Mózes is a lelki vezető őszintén elmondta, hogy mit gondol és mit érez. És Rúben és Gád fiai is elmondhatták bővebben, hogy ők hogy is gondolták azt, amit mondtak. A 16. versben van azonban egy nagyon fontos kifejezés, ami megelőzi a mondottakat. Így van a Károlyban, és járulának közelebb ő hozzá. És azt mondták. Rúben és Gád fiai közelebb mentek Mózeshez. Ez a kifejezés az ősi szövegben akkor használatos, amikor valaki közel megy az Úr jelenlétébe, a Szent Sátorba, illetve akkor, amikor valaki vagy valakik oda járulnak egy kihallgatásra, oda lépnek, közelebb mennek, magyar fordítás szempontjából így fordítható, de azért, hogy egy kihallgatáson részt vegyenek, vagy az Úr előtt is megálljanak, ez egy fontos közeledés. Nem azért mentek közelebb, mert túl távol voltak, és megyünk közelebb, hanem ott voltak Mózes előtt, de most már, mint nagyon fontos beszélgetésen. Eddig elmondták csupán, hogy mire gondolnak, Mózes is elmondta, hogy ő mit érez és mit gondol, de most már nagyon komoly tárgyalásról van szó. Tisztázni kell Isten népe egysége miatt ezt az egész nehéz kérdést. Ezért mentek közelebb. És ez a odajárulásuk Mózes elé azt érzékelteti, hogy ők nem hagyták ott Mózest és a többieket, mi itt letelepedünk, ti meg menjetek, ha akartok, nekünk itt nagyon jó, hanem azt tudták, hogy tisztázni kell valóban, és mi sem szeretnénk Isten népe ellen tenni. Fontos volt tehát számukra is az egész nép gondolkodása, meg a lelki vezetőknek a véleménye. És az egész történet szempontjából a leghangsúlyosabb kifejezés ekkor hallható a történetben. Többször is hangzott az Úr színe előtt, vagy az Úr előtt. Ez a héber nyelvben ugyanaz a kifejezés. A Károli mindig Úr előttnek fordítja. Azt mondta nekik Mózes, ha azt cselekszitek, amit szóltok, ha az Úr előtt készültök fel a harcra, és átmegy közületek minden fegyveres a Jordánon az Úr előtt, ami kiűzi az ő ellenségeit maga előtt, és csak azután tértek vissza, ha az a föld meghódol az Úr előtt, akkor ártatlanok lesztek az Úr és Izrael előtt, és az a föld birtokotokká lesz néktek az Úr előtt. Tehát harcra készülni az Úr előtt, átkelni a Jordánon az Úr előtt fog meghódolni a föld, illetve az Úr előtt birtokotokká lesz nektek. Benne van tehát az, hogy készülnek, átmennek, ott győznek, és birtokuk lesz a föld. Csak nem a Jordánon túl, hanem az, amit kérnek. Mert minden az Úr előtt zajlik. Az egész helyzetet, ami probléma volt eddig, az oldja meg, hogy tudja Mózes is, és ezek a törzsi tagok is, hogy mi az Úr előtt vagyunk. Most minden eldől majd. És Mózes őszintén elmondja, hogy ha az Úr jelenlétében vagytok most is, meg mi is, ti is, meg mi is, ha az Úr jelenléte és az Úr akarata szerint cselekszetek, aszerint, amit az Úr mond nektek, akkor ez és ez fog történni. Az Úr előtt kifejezés tehát a jelenlétét húz először alá. És kiderül, hogy Rúben és Gád fiai Isten szerint gondolták azt, amit gondoltak. Számukra az a döntő kérdés most már, hogy akarja-e az Úr azt, hogy esetleg az ígéretét egy kicsit módosítsa. Mert eddig az ígérete az Úrnak csak a Jordánon túli területre vonatkozott. Ha ez továbbra is fennáll, akkor mi nem maradhatunk itt. Akkor ajándékba kapta Izrael népe Szíhon és Óg földjét, de mi nem telepedhetünk itt le, át kell mennünk nekünk is, és ott kell maradnunk. Ha viszont az Úr úgy dönt, akkor kitágítja az örökösödés lehetőségét. Döntsön az Úr. És az Úr előtt és a hozzá kapcsolódó kifejezések azt jelzik Mózes szavaiban, hogy ő Isten kijelentését közli, amikor elmondja, ha harcra készültök, átmentek, ott győztök, győzünk, és tietek lesz az örökség itt. Mózes 5. könyve 3. részében már semmi probléma nem említetik ennél a történetnél. Mózes összefoglalja, hogy hogyan is lett a Jordánon túli területnek a felosztása, és a Rúben, Gád és Manassé fél törzse örökségi részénél a 12. verstől beszél, és ennyit mond Mózes, ezt a földet pedig, amelyet abban az időben örökségünké tettünk. Aroertől fogva, amely az Arnon patak mellett van, és a Gilleád hegyének felét és annak városait odaadtam a rúbenitáknak és gáditáknak. A Gilleád többi részét pedig és az egész Básánt, az Óg országát odaadtam a Manassé féltörzsének. Elmondja, hogy ezt tettem. Itt nincs semmi említése már annak, hogy milyen probléma volt először, amikor ők kérték is, hogy adják oda nekik. Mózes az 5. könyvében már csak azt írja le, összefoglalva ezt az egész történést, hogy az Úr úgy döntött, hogy az a terület ezé a 2,5 törzsé legyen. És én ezt így megtettem. Az Úr előtt kifejezés nem csak a jelenléte tehát, hanem az ő cselekvése is. A cselekvés először abban, hogy kijelenti Mózesen keresztül, hogy hogy döntött a kérés miatt, hogyan viszi át az ő népét az Jordánon, Rúben és Gád, meg Manassé féltörzse is átmennek, hogyan győzi le Kánán földjét, és hogyan lesz mindenki a maga öröksége. Cselekedni fog az Úr. És itt visszatérünk az első gondolathoz. Az ígéret beteljesedésnek az ideje már elérkezett. Ott vannak Kánán földje határán. Ezek a törzsek szerettek volna letelepedni itt. De vállalják azt is, hogy ha kell, akkor megyünk harcolni. Márpedig kell, és ők ezt nem is akarták kihagyni. Megyünk harcolni, mert az Úr jelenlétében élünk, és az Úr cselekszik általunk. És ez a fontos itt. Isten beteljesíti az ígéretet úgy, hogy a teljes nép ott van, és végzi a maga feladatát, harcol. Mert az Úr előtt készülnek a harcra, az Úr előtt, az Úr jelenlétében mennek át a Jordánon, és minden azután az Úr cselekvése szerint történik. Nagyon beszédes, hogy Rúben, Gád és a Manassé fél törzse tagjai azt mondják, hogy mi fogunk előmenni. Nem az, hogy jó, a többiek menjenek, és mi is követjük őket, és ha kell, segítünk, hanem ők mennek elől. Csak ne felejtsük el, hogy a táborjárás rendjében, Mózes 4. könyve elején azt olvastuk, hogy elől Júda törzse ment. Rúben és Gád fiai, ők a második hullámban érkeztek az Úr akarata szerint. Itt viszont azt mondják, hogy itt mi szeretnénk előmenni. Szeretnénk a Kánaánért folytatott harcokat, az Úr ígéretéért való harcokat mi vezetni. Hadd menjünk mi elől. Hagyj vigyük be mi Izrael népét. Az ősi kifejezés azt jelenti, hogy az Úr általunk vigye be Isten népét, az ő népét Kánaán földjére, és adja nekik az örökséget. De hogy akarunk mi a harcból kimaradni? Mi szeretnénk legelő lenni a frontharcon, és harcolni az Úrért. Hiszen ő általunk is cselekedni akar. És cselekedjen. Tehát nem a kényelem, csupán az ígéret beteljesedése, aztán a többiekkel teljesen mindegy, hogy mi lesz már. Nem, mi szeretnénk az Úr útján járni, a mi népünkért, természetesen az Úrért. Ez felelősség és hihetetlen nagy bizalom az Úr iránt. Ha ezek a törzsek nem mennének, kiderül a történetből, akkor vétkeznek az Úr ellen is, vétkeznek az Úr előtt, és vétkeznek a nép előtt. Az itt szereplő héber kifejezés a vétekre azt a jelentést is hordozza, hogy valaki eltéveszti a célt. Eltéved, eltévejedik, hibázik, vétkezik, eltéveszti a célt. Az ő céljuk az volt, hogy az Úr ígérete szerinti örökség, mint föld, legyen ez a terület, ami nekünk nagyon tetszik. De hogyha Isten nélkül, a testvéreik nélkül akarták volna mindezt megszerezni, akkor célt tévesztenek, akkor nem lesz övék az ígéret beteljesedése. Fizikailag igen talán, de lelkileg semmiképpen. De nem tévesztették el a célt, hanem vállalták azt az utat, amit az Úr szánt nekik. Két szemét hagy említsek itt. Gondoljunk Dávidra, aki kényelmes, és amikor a királyok harcba szoktak menni, ő nem megy harcolni. otthon marad, úgymond rossz időben veszi ki a szabadságát, sétálgat a palota tetején, és meglát egy asszonyt, Betsabét, és utána vétkezik. Dávid eltévesztette a célt. Ő egy személyben vétkezett, és emlékszünk, nagyon súlyos következménye lett a családjára nézve is, meg az egész népre nézve ennek a cselekedetének. És az egész ott indult el, hogy nem az Úr ígérete szerint királyként végezte a feladatát, hanem kényelmes volt, nem az Úr népére, nem az Úrra gondolt, nem ment harcolni. Másik pedig az Úr Jézus. Ő még akkor is vállalta a harcot, az ígéretek beteljesedése miatti harcát, amikor ez azzal járt, hogy elveszít mindenkit, de még az Istent is. Még az Isten is elhagyja. És amikor a Gecsemáné kertben az atyával beszélget, ott is harcol. És vállalja az atya akaratát, vállalja az ígéretek miatt mindazt, amit kell, mert ő egy az ő népével. Ő is, mint Isten fia, tökéletesen engedelmes az atyának, és nem téveszti el a célt, pedig neki nagyon sokba került. Az első üzenetben azt láttuk, hogy az Úr követése az csak egységben valósulhat meg Isten népe számára. Együtt követni az Úr akaratát, és nem elkényelmesedni. A második üzenet az azt mutatta, hogy az Úr akaratának a követése az ő jelenlétében történik. Isten cselekszik, mi eszközei vagyunk, mint egy közösség, és ő cselekszik. A harmadik, hogy miközben ő cselekszik, és az ő népének az egyes tagjai teljesítik az ő akaratát, eközben az ígéret beteljesedése egyre bizonyosabb lesz, egymást bátorítja Isten népe. Valaki már megkapta a beteljesedett ígéretet, és ez bátoríthatja a másikat. Ugyanis az történt, hogy Ruben, Gád és Manassé fél törzse tagjai vállalják tehát a harcot, megerősítik az Úr szavát, igen, mi megyünk, harcra készülünk, átkelünk a Jordánon, meghódol a föld az Úr előtt, és általunk, és jövünk vissza az örökségünkbe. Az ő örökségük már ott volt, az már Izrael népé volt, de a Kánán földjén még kánániak éltek, ott még harcolni kellett. Még nem keltek át a Jordánon, amin majd át kell kelniük. De Ruben, Gád és Manassé fél törzse kijelentése azt erősíti, hogy mi már megkaptunk mindent az Úrtól, mi csak részeseivé válunk az ő további ígéretet beteljesítő munkájának. Ez a föld már a miénk, ezért tudjuk, hogy mennünk kell harcolni, és megyünk harcolni. Övéké volt már, de még engedelmeskedni kellett a többiek miatt is az Úrnak. Tehát a győzelem bizonyossága is, illetve az örökség, mint beteljesedett ígéret bizonyossága is megerősítetett általuk. Ők már megkapták, a testvéreik is meg fogják kapni. És Mózes 5. könyve 3. része erről is beszél. Így bátorítja Mózes Józsuét. Józsuének is parancsolék abban az időben mondván, szemeiddel láttad mindazt, amit cselekedett az Úr, a ti istenetek ama két királlyal, ez Szihon is Óg. Így cselekszik az Úr minden országgal, amelyen átmégy. Ne félj tőlük, mert az Úr, a ti istenetek maga hadakozik, ti érettetek. Előtte pedig részletesen elmondta Mózes, hogy Ruben, Gád és Manassé féltörzse hogyan kapta meg az ígéret földjét maguk számára. A következő vezető, Józsué, már úgy bátorítatik, hogy az Úr megadta ennek a két és fél törzsnek is, amit megadott. Emlékezz erre, Józsué, meg mindarra, amit eddig is láttál. Nyugodt lehetsz, maga az Úr harcol. Az a kifejezés van itt, hogy maga az Úr harcol, ami a Vöröstengeri átkelésnél is volt. Azzal a különbséggel, hogy ott nekik nem kell semmit tenni. Itt harcolniuk kell, de biztos a győzelem. Az jutott eszembe, hogy itt is igaz az, hogy az a múltbeli tette Istennek, amire épül a mi hitünk, az ígéreteink, személy szerint is, mint közösség is, az Úr Jézusba teljesedik be. Istennek valamennyi ígérete ő benne lett igenné és ámenné. Ami Rúben, Gád és Manassé fél törzse példájában látható, az valamilyen módon igaz az Úr Jézus életére nézve is. Ennek a két és fél törzsnek a személye, a hite, az engedelmessége mutatta a többieknek, hogy mire képes Isten az Úr. Az Úr Jézus személye, hite, engedelmessége még inkább. Mit végzett el Isten Jézus által az övéiben? És akkor itt lehet megint példákat mondani, hogy hogyan bátoríthatod a munkanélkülivé vált lelki testvéredet, mert te is voltál munkanélküli, lehet, hogy hosszú ideig szenvedtél benne, de megtartott az Úr. Vagy ha valaki nyugdíjba készül, én most a héten a Farkasréti temetőbe mentem, az egyik temetőben szolgálatot teljesítő református férfival találkozni és elbúcsúzni, és mondtam neki, hogy nem lesz könnyű nyugdíjba menni, és ő ezt tudja is. Ő nem volt még hitben járó, de a szeretet az próbálta őt is erősíteni. Nem könnyű nyugdíjba menni, és lehet, hogy el lehet mondani annak a hívőnek, nekem se volt könnyű, de az Úr segített. És lehet nehezebb példákat is venni, ahol tapasztaltuk már, hogy milyen az Úr szabadítása, megoldása, ígéretet beteljesítő ereje. És ezek csupán a földi ígéretek, ajándékok. Ott van még az örök élet. Maga az Úr hadakozik értetek. Mi csak eszközei vagyunk az Úrnak. Tökéletesen együtt, egy közösségként követni az Urat, ahogy Káleb és Józsué tette annak idején, erre hív bennünket is az Úr. Ő beteljesíti az ígéreteit, és lehet, hogy egymást erősíthetjük ebben. Különösen akkor, amikor a másik, a lelki testvérünk még nem tud bízni, még kételkedik. Lehet, hogy nem is tudunk átmenni a Jordánon. Hogy lesz miénk az a föld, és akkor egymást bátoríthatjuk mi is, lelkileg. Kálvin azt mondta el, ennek a történetnek a kapcsán, hogy Isten még a rosszból is egy nagyon nagy jót hozott ki. Ő rossznak értékelte azt, ahogyan vágyakoztak, Rúben, Gád és Manassé féltörzse, de azt mondta az Úr, ebből is jót hozott ki, mert megerősítette az ígéretek bizonyosságát. Dávid pedig, amikor vétkezett Betsabéval, súlyos bűn követett el, de Isten még ebből a rosszból is egy jót hozott ki, hiszen Betsabétól született meg Salamon, az Úr ígérete. Azért szerettem volna ezzel befejezni, mert mi nem mindig tudjuk tökéletesen követni az Urat. Mi nem mindig tudunk Rúben, Gád és Manassé féltörzséhez hasonlóan engedelmeskedni, de az Úr kegyelme talán akkor a bűneinket is megoldja majd. Imádkozzunk. Magasztalunk téged, mennyei atyánk, hogy az Úr Jézusban mindent beteljesítettél számunkra is, és köszönjük, Urunk, hogy az ő megváltó halála és feltámadása és dicsőséges eljövetele kimondhatatlan ígéretek beteljesedését hordozza számunkra. És köszönjük, Urunk, hogy mi mindenre várhatunk. És szeretnénk téged magasztalni itt a földi életünk során megtapasztalt beteljesedésekért, személy szerint is, és mint közösség. Áldunk, Urunk, hogy a gyülekezetünk is annyi kincset kapott már itt tőled. És hálásak vagyunk, amikor rajtunk keresztül is tudtál másokat erősíteni, lelki testvéreinket, akik nem voltak könnyű helyzetben, de bátoríthattuk őket a te igéddel. Kérünk arra, Urunk, őrizd meg bennünket minden elkényelmesedéstől. Szeretnénk, Urunk, vállalni azt a harcot, amit rajtunk keresztül akarsz végezni, itt a gyülekezetben is. Segíts, hogy mindannyian legyünk a helyünkön, a gyülekezetünk egyes csoportjai is, és minden egyes hívő testvér. Kérünk arra téged, Urunk, hogy hadd lehessen a mi gyülekezeti közösségünk olyan, amely rád mutat ebben a bűnös világban. Kérünk, segíts, hogy akik tudnak rólunk, rólad tudhassanak. Segíts nekünk a munkahelyünkön is téged képviselni. Arra kérünk, Urunk, hogy merjük vállalni a lelki harcainkat a munkában is. Segítsd meg azokat, kérünk, akik a kórházban vannak betegágyon, vagy otthon fekszenek betegen, talán halálos betegen. Hisszük, Urunk, hogy velük is terved van. Erősítsd őket. És kérünk azokért, akik gyászolnak, hagyd lehessen nekik nyugalmuk és békességük. Köszönjük, Urunk, hogy az örök élet reménysége a meghalásunk után is biztos. Imádkozunk most is népünkért, vezetőinkért. Kérünk téged arra, Urunk, hogy őrizd vezetőinknek az alázatát, tartsd őket alázatban, és segítsd őket, amikor döntéseket hoznak. Imádkozunk azokért a fiatalokért, akik külföldön tanulhatnak. Köszönjük ezt a lehetőséget, és segíts nekik karriert építeni, de segítsd őket abban is, hogy jöjjenek vissza haza, hogy lehessenek áldássá itthon, népünk számára is. És hallgass meg most a csendben elmondott imádságunkat is, kérünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Legyen az új gyülekezetünk őriző pásztora. Kérjük az Úr áldását. Boldog vagy, Izrael, kicsoda olyan, mint te, nép, akit az Úr védelmez, a te segítséget pajzsa, és aki a te dicsőséget fegyvere. Amen.